Pételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Jóvátételi kölcsönnyújtását javasolja Ukrajnának az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen elmondása szerint a kölcsön, amelynek egy részét európai védelmi beszerzésekre fordítanák, az európai bankokban tárolt, lefoglalt orosz vagyoneszközökön alapulna. Az EU megállapodás kötött Ukrajnával, hogy összesen 2 milliárd eurót költ drónokra. Ez lehetővé teszi Kijev számára, hogy növelje és kihasználja teljes harci kapacitását, úgyhogy közben az Európai Unió is profitál a technológiából. Oroszország bejelentette, hogy hadserege elemzi azt a lehetőséget, ha az Egyesült Államok szállítana Tomahawk cirkáló rakétákat Ukrajnának Oroszország mélyén végrehajtandó csapásokhoz. Ez a lépés az orosz tisztviselők szerint az eszkaláció veszélyét növeli, írt a Reuters hírügynökség. Donald Trump még nem hozott végleges döntést. A Tomahawk hatótávolsága 2500 kilométer, könnyedén elérheti Moszkvát és Oroszország európai részének nagy részét, ha Ukrajnából lőnék ki. Magyarország 12 ukrán híroldalt tett elérhetetlenné, válaszul arra, hogy Ukrajna blokkolt 7 magyar portált, köztük az Origót és a Demokratát. Az oldalakat más román és görög nyelvű portálokkal együtt orosz propaganda terjesztésével indokolva tették elérhetetlenné az ukrán hatóságok. Sólyog Tamás köztársasági elnök a Sándor palotában fogadta Numan Kurtulmust, a török nagy nemzetgyűlés elnökét. A megbeszélés témája volt többek között a két ország közötti együttműködés erősítése, az energiabiztonság, a regionális stabilitás megőrzése. Nem kapjuk meg az Európai Beruházási Banktól azt az 1 milliárdos hitelt a MÁV-nak, amiből a pályahálózatot akarták felújítani, közölt az építési és közlekedési miniszter a Facebook oldalán. Lázár János szerint Magyar Péter személyesen járt közbe, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az 1 milliárd eurós forrást. 54 milliárd forintos beruházással a világ második legnagyobb legógyára jött létre mostanra Nyíregyházán, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter, hozzátéve, hogy ez a vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van. A fejlesztést a kormány 4 milliárd 300 millió forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához, ismertette Szijjártó Péter a megnyitón. Teherforgalmat segítő fejlesztés indult Beregsurálynál, a magyar-ukrán határszakasz egyik kiemelt közúti átkelőjénél, közölte a Magyar Közút Nonprofit ZRT az MT-vel. A projekt célja, hogy a nehéz tehergépjármű forgalom megnyitása a szükséges fejlesztések révén növekedjen az átkelő kapacitása és a közlekedés hatékonysága. A Magyar Közutat érintő projekt rész elszámolható költsége csaknem 1 millió 700 ezer euró, amelyből 845 ezer az Európai Unió társfinanszírozása, a beruházás fele az Európai Hálózat finanszírozási eszköz támogatásából, fele pedig költségvetési forrásból valósul meg. Még 2 hétig pályázhatnak a helyi közvilágítás korszerűsítésére a vidéki kistelepülések, október közepéig van nyitva a közvilágítási pályázat, hívta fel a figyelmet Szepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium államtitkára és Gyopáros Alpár kormánybiztos. A Jedlikányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívása 18 milliárd forinttal támogatja az utcai lámpatestek energiatakarékos eszközökre cserélését, autonóm szabályozhatóságuk kiépítését. A következő években 65 milliárd forint értékű EU-s támogatási forrása lehet pályázni az egészség megőrzését szolgáló szabadidős és rekreációt segítő infrastruktúra fejlesztéséhez, jelentette be az Aktív Magyarországért felelős államtitkár. Révész Máriusz tájékoztatása szerint az uniós forrásokat a környezet ökológiai terhelésének csökkentésére kívánják felhasználni, többek között parkolók, erdei vasútállomások bővítése, kalandparkok kialakítása szerepel a tervek között. Nagyon népszerű az óvoda és iskola kert program. Idén 214 érvényes pályázat érkezett, ami 4,3-szeres túljelentkezést jelent, mondta a környezetvédelemért felelős helyettes államtitkár. Kesztei Nikoletta az iskolakerti alapozó alprogram 6. ütemének eredménybemutató záró rendezvényén beszélt. Hozzátette, bővítették a környezetvédelmi hatóság eszközrendszerét, de elengedhetetlen a társadalmi szemléletformálás, hogy az emberek is tenni akarjanak a környezet a természetvédelme érdekében. Októbertől már a mesterséges intelligencia készségszintű és kritikus használata is elsajátítható a nemzetközileg is elismert számítógép használói jogosítvány az ICDL keretében. Kovács Levente, a Neumann Társaság elnöke kijelentette, a mesterséges intelligencia rohamos fejlődésével csak úgy tarthatunk lépést, ha nem csupán használjuk, hanem értjük is a működését. Végül az időjárásról. Holnap ismét derült lesz az ég gomoly felhőkkel, szorványosan zápor, jégdarazápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 3-4, napközben aztán 14-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egri érsek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egri érsek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Tokajban a plébánián vendégeskedem Kertész Ferenc atyánál, akinek a János is a keresztneve, János és Ferenc. Azért lett János, mert két napos korában, június 24-én keresztelő Szent János napján volt a keresztelője, és azért lett Ferenc, mert a bátyja megirigyelte a szomszéd gyereknek a nevét, aki Ferenc volt, és szólt a szüleinek, hogy legyen Ferike is, és így lett két neve. De azért Szent Ferenc ott volt az életében, azt hiszem. Mit köszönhetsz Szent Ferencnek és Szent Ferenc fiainak?
Bizony így volt, mert valóban annak idején, amikor megtudtam, hogy Gerincsről két tőlem 4 évvel idősebb fiú elment a Ferences gimnáziumba, hát én is, mivel kispap jelöltnek gondoltam magam, hát kértem a plébánost, hogy intézze el, én is elmehessek Esztergomba a Ferencesekhez, hogy ott, mint kispap jelölt, legyek gimnazista.
Hányban volt ez?
1964-ben.
Milyen volt ez az időszak? Voltak még a nagy öregek, csupa börtönviselt tanárotok volt, gondolom.
Hát az én prefektusom ugyan nem volt börtönviselt, ő a Bozóki István, ő fiatal volt, ő még katona is volt itt a kommunista időkben, viszont Konrád atya, ő volt az osztályfőnököm, hát bizony ő volt az, akit amikor falhoz állították oda az atyákat sorba, az egyik fogd meg úgy gyomorszájon ütötte, hogy azonnal összeesett.
Szántó Konrádon, hogy egyház történész.
Így van, Szántó Konrád atyáról van szó. Ezt persze csak később tudtuk meg, amikor már lehetett beszélni az ilyenekről.
Egy gerincsi kisfiúnak milyen volt az esztergomi iskola? Hogy emlékszel vissza rá?
Úgy vagyok én gerincsi, hogy Kiscsécsről már csak 5. osztályos koromban jártam át gerincsre a felső tagozatba, mert addig az alsó tagozatot egy olyan iskolában jártam, ami hát manapság, ha megemlítjük, hogy egy tanterembe egyszerre 4 osztályt tanított a tanítónéni. Mindegyik osztálynak megadta a feladatot, egyikkel foglalkozott, és a másik 3-nak pedig önálló feladata volt. De mikor 5. osztályos lettem, akkor átkerültünk gerincre, és ott már minden osztálynak külön órái voltak.
Ezek azok a falvak, amelyek a most és az utóbbi évtizedekben a körömi plébániához tartoznak. Híres plébánosa volt Kuklai Antal ennek a térségnek, kis falvak ezek, és teljesen el vannak cigányosodva ezek a falvak, tehát egy missziós terület, most Verbita atyák igyekeznek ott az evangéliumot terjeszteni. Abban az időben, amikor te gyermek voltál, akkor is már ilyen nagy volt a cigány népesség?
Akkor is meg voltak már elég sokan, Kesznyéten, Kiscsés, Gerincs, Köröm, ezek tartoznak, meg Hidvég, Sajó Hidvég, ezek tartoznak most a Verbita atyákhoz, és hát ők szépen tevékenykednek. Bizony a mi időnkben, az én gyerekkoromban, hát mondjuk velem általános iskolás első-második osztályos gyerekkel voltak cigány gyerekek még első áldozók, de sajnos a templomban már ők úgy nem jártak. Sok oka volt annak, legfőképpen az, hogy szegények volt, nagy volt a szegénység az ő világukban akkor is, talán még erőteljesebb.
Mielőtt bekapcsoltam volna a magnót, meséltél nekem édesapádról, a családodról, és jó lenne, hogyha a hallgatók is megismernék ezt a történetet, a te családodat, édesapád történetét, mert olyan fekete-fehéren gondolkodunk a múltról, hogy voltak a jók, voltak a rosszak, voltak a hitvallók, és voltak a gyenge akaratúak, karrieristák, akik párttagok voltak. De a 60-as években, 50-es években azért ez sokkal keservesebb, és minden történet más egy kicsit. Hogyha megosztanád velünk a hadifogságból visszatért édesapád történetét, az azt hiszem, hogy sok tanulsággal szolgálna.
Igen, valóban, amikor édesapám 1949-ben hazakerült a majdnem 4,5 évig tartó dicső szovjetunióbeli fogságából, akkor ugye a bátyám már 4 éves volt. Azt még nem is említettem neked, kedves Csongor, hogy amikor egyik háztól, nagymamámnak a falu közepén lévő házától jöttek kifelé a falu végi házba, egy másikba, akkor a bátyám 4 éves kisfiúként fogta édesapámnak a kezét, és figyelte, hogy ki az, aki látja valamelyik udvarról, hogy ő jön az apjával. És amikor meglátta, hogy valaki felfigyelt rájuk, akkor bekiabált és mondta, hogy Rozi néni, látod, nekem is van édesapám. Ezt ugye akkor megérezzük és megdöbbenünk, hogy egy kisfiú 4 évesen miért mondja, mert az óvodában, akkor volt óvoda is Kiscsécsen, mert ugye kiscsécsi vagyok annak ellenére, hogy Gerincset emlegettük, ő az óvodában ezt kapta meg az óvodástársaitól, hogy neked apukád sincsen.
Igen, mert hadifogságban volt, és ő nem is alig ismert az édesapját addig, amíg vissza nem jött, nem?
Így van, igen, és hát bizony, amikor a bátyám megszületett, és a hadifogságban levő foglyokkal levelezni lehetett olyan katonai levelező lapon, akkor édesanyám a bélyeg mellé oda ragasztotta a bátyám hajtincsét csirízzel. És amikor apu meglátta ott kint több mint 2000-valahány száz kilométer távolságban, hogy hát a fiamnak ilyen gyönyörű haja van, hát mit keresek én itt a fogságban? Nekem a fiam mellett van a helyem. és megpróbált megszökni, háromszor is próbálkozott, mind a háromszor elkapták, kikötötték, és mikor a harmadiknál azt mondták neki, meg ne próbáld negyedszer is, mert majd tudod, hogy akkor már nem fogunk téged idejében kioldani, és ott fogsz meghalni. A fiadat már nem fogod meglátni, nem te fogod fölnevelni.
És végül is 49-ben leigelt a hadifogságnak, és te utána fogamtál, és születtél meg.
Igen, én 51-ben születtem a júniusban, a húgom pedig 52-ben, októberben. És hát megdöbbentő történeteket lehetne valóban előhozni. De amit az előbb kérdeztél, az már a 60-as évek legeleje volt, amikor járt hozzánk egy olyan Gál nevezetű nagy kabátos ember, aki nagy kabátjának a zsebébe állandóan ijeszgette a húgomat, hogy beleteszlek a zsebembe és elviszlek, akkor ez a húgom mindig félt tőle. És ő volt az, aki édesapámnak mondta, hogy most már én tovább nem akarok ide járni, lépjen be a pártba, vagy a három gyereket már nem maga fogja fölnevelni, vissza tudjuk mi magát vinni a Szovjetunióba, de akkor már a gyerekeit nem maga neveli. Na hát így édesapám akkor belépett a pártba, és amikor a falubeliek ezt megtudták, szintén párttagokká avazsált személyek, akiket ugyancsak kényszerítettek, azok azt mondták, ó, hát ha Pali lett, Pali is párttag lett, akkor neki ő legyen a pártitkár. És megszavazták, elfogadták, csak amikor jött a névnap, június 29-e, Péter Pál, és őt is Pálnap alkalmával köszöntötték a falubeli emberek a templomnál, akkor a járási pártbizottságról is kijöttek, hogy köszöntsék. Kérdezték édesanyámat, hogy hol van a gazda, mert mindig így keresték. És mondta, hogy hát a templomnál építkezésnél felköszöntötték az emberek, és vitt nekik egy kis borocskát.
Építették a templomot?
Igen. Hát mi nem tudunk róla a járási pártbizottságon, hogy Kiscsécsen templomot építenének. Hogy lehet ez? Hát menjenek oda és kérdezzék meg. Így küldte el őket édesanyám oda, és hát mikor ez kiderült, akkor bizony a pártitkárságból is le kellett lépnie.
Ki is zárták a pártból?
És ki is zárták a pártból. Hál' Istennek a gerincsi plébánosnak volt egy sógra, aki segített, hogy ez a Kiscsicsi templom építés mégis befejeződhetett, mert csak azt kellett megírni, és a pártbizottságon már akkor voltak jobbindulatú emberek is, hogy a templom fala úgy megrepett, hogy bedöntötték az emberek, és kívülre pedig ugyanúgy a meglévő falon kívülre vertek fundamentumot, és arra ráépítették az új falakat.
És egy kicsit nagyobb is lett a templom így.
Hát igen, az nagyon, nem sokkal.
Nem sokkal. De mindesetre te 64-ben elmégy a Ferences gimnáziumba, ebből aztán nem volt édesapádnak bántódása már?
Már akkor nem volt pártag.
Értem.
Már akkor nem volt bántódása.
És TSS-ítés hogy zajlott a falutokban? Lezajlott, vagy pedig saját földjén tudott gazdálkodni, mert korábban kuláknak nyilvánították, nem?
Még csak, hogy a TSS-ítés, hát még kegyetlenebb dolog volt az, hogy abban a kis faluban is, Kiscsécsen is, három emberrel kellett a többit megijeszteni, hogy náluk a padlásról is lesöpörtek mindent. Volt egy házas pár, akiknél mind a három fiú meghalt a Szovjetunió elleni harcban, és náluk, meg még két özvegyasszonynál, és az egyik özvegyasszony nem más volt, mint édesanyámnak az anyja, aki addigra már megözvegyült, illetve még egy másik özvegyasszony az ő házuknál le kellett söpörni a padlásról is az utolsó szemeket, hogy így ezt nevezték padlássöprésnek, hogy féljenek az emberek.
És hogy belépjenek a TSZ-be.
Igen, hogy belépjenek a TSZ-be, igen.
Édesapád egy megkeseredett ember lett. Mit szólt ahhoz, hogy téged pappá szentelnek? Megérte-e?
Temperamentumánál fogva ő nem volt egy kesergős ember. Annak ellenére, hogy édesanyámnak próbálta ő elmesélni a Szovjetunió borzalmait. De anyukám úgy reagált, hogy Pali, ezeket hagyd. De amikor én ezt hallom, hát annyira erőtlenedek, hogy ezt hallgatni se jó. És tényleg az édesanyám kérésére apu ezekről nem beszélt nekünk. Úgyhogy mi gyerekek ezeket a kegyetlen sérelmeket, amiket ő megélt, ezeket nem tapasztaltuk, nem hallottuk tőle.
Papszentelésedet megérte és örült neki?
Nem élte meg, sajnos, mert ahogy én 1969. június 5-én megérettségiztem, ő július 6-án villámcsapás által meghalt. Elhívta a sógra, keresztapám, elhívta, hogy Pali, gyere már, mert össze kellene gyűjteni a lucernát, mert délutánra esőt mondott a rádió. Elmentek és jöttek volna hazafelé az akkor épülő kesznyéteni Sajó hídon, még a túloldalon felléptek a hídra, biciklit is feltolták, mert még akkor annyira épülő állapotban volt a híd, hogy már át lehetett rajta menni, de még karikázni nem lehetett a hídra biciklivel, és akkor közéjük csapott a villám. Az egyiket jobbra döntötte, a másikat balra. Keresztapám életben maradt, és ez neki ez a második villámcsapása volt. 30 évvel korábban is volt egy villámcsapása, azt is túlélte úgy, hogy a tehenes szekérről ledobta a villám a földre, a teheneket a földhöz vágta, és amikor ő onnan föltápászkodott a földről, a teheneket megrugdalta, és azok is felálltak. Aztán ment a szekérhez, és kérdezte, Mariska, Mariska, veled mi van? És hát Mariska is, őt is felrázta, akkor ők nekik semmi bajuk nem lett. És így 30 évvel később, 1969. július 6-án édesapám ott meghalt mellette, ő akkor is életben maradt.
De édesanyád megérte a szentelésedet.
Édesanyám valóban megélte a szentelésemet.
Hányban szenteltek?
1976-ban. A bátyámmal, húgommal, édesanyámmal, keresztanyámmal, keresztapámmal, velük, meg hát a kis Csécssel.
Egész falu ott volt.
Igen, igen.
Egerben szenteltek? Gondolom, igen.
Eger, Bánki József érsek atya szentelt, és kis Csécsen, nem is akármilyen szentelés, illetve primícián volt nekem, kis Csécsen, a primíciám alkalmával kereszteltem a bátyámnak a második fiát, aki egy hónapos volt, és a húgomnak az első lányát, aki 2 hetes volt. Most ők is ugye 49. életévüket töltötték a nyáron, mint ahogy én is 49 éve, hogy pap vagyok.
Tehát jövőre leszel aranymisés.
Igen.
Fölszenteltek 76-ban, és akkor milyen állomáshelyek váltogatták egymást egész addig, hogy most Tokajban beszélgetünk?
Hernád Németi esperesi kerület is volt valamikor régen, és én ehhez a Hernád Németihez a szülőfalummal csak 14 kilométer távolságra voltam, és 14 kilométerre kerültem a szentelés után első helyre káplánnak, Túri István esperes úr mellé. De csak 2 hónapig voltam, mert sajnos akkor meghalt egy papbácsi, engem mindjárt el kellett monokra helyezzenek, és monokon voltam 7,5 hónapig, onnan kerültem Sáros Patakra, ott viszont már 5 évet töltöttem, és nem is akárki mellett, amellett a Kurtos András plébános mellett, aki Gerincsen, mikor én 7 éves voltam, akkor került oda, és tulajdonképpen az én papi hivatásomnak a munkálásában neki volt óriási szerepe, és az ő szép példája segített engem abban, hogy ferences diák lettem, majd pedig teológiára kerültem Egerbe. És Sárospatakon már 5 évig voltam káplán, egészen 1982-ig, amikor Hernád Vécse lett az én első plébánosi helyem, ami egy hát nagyon szép helynek számított akkoriban, és nagyon nagyszerű papbácsi volt, aki elődöm volt, a Rák István esperes úr. Az 9 évig tartott Hernád Vécse, Vécse után pedig 17 évre kerültem Füzéren.
Rangos hely, legalábbis történelmileg nagyon fontos, és az elődöd, vagy a második elődöd Ács István püspök volt, ugye?
Bizony, Ács István püspök, ott Füzéren vált püspökké. Hát ővel még, vele kapcsolatban még a híreket hallottam, hogy a kommunista időkben volt mindez, nagyon utána jártak, hogy ők engedélyezzék-e ennek a ennek a sváb fiúnak, mert csak így beszéltek róla, ennek a svábnak, akiről persze megtudták azt is, hogy pálos.
Titkos pálos szerzetes volt.
Igen, de éppen a pálosokra való tekintettel lett ő belőle püspök.
Azt hiszem, hogy az egriesek egy ciszterci szerzetes volt, az egri segédpüspök egy ciszterci szerzetes volt, Kádár László, illetve Miskolcon rezidált a segédpüspök, ő is azt hiszem ciszterci volt, Kovács Endre, és akkor a szerzetesek előtérbe kerültek, így lett ács segédpüspök az egri egyházmegyében szintén,
igen,
ugye?
Igen.
És akkor te a második utódja lettél Füzéren.
Amikor oda kerültem, akkor szeptember első napján hozzám került egy házas pár Kassáról, Bacsó Miklós és a felesége Éva, akik azért kerültek oda, mert Ács István elintézte, hogy a füzéri plébániát Csillafő Bőzer Láger asszonynak a segítségével házas hétvégés lelki gyakorlatos házzá alakítsák át. Az emeletre építettek 11 darab kétágyas szobát, zuhanyzó helységekkel együtt, és ez a plébánia épület lett aztán tényleg a házas hétvégés lelki gyakorlatozásoknak a központja. Az én 17 éves ott létem alatt nagyon sok, de nagyon sok csoportot fogadtunk.
17 év után Tokaj következett?
17 év után Tokaj, és most már itt is vagyok 17 éve.
Milyen Tokaj? Idegenforgalmilag, történelmileg, borászati szempontból tudjuk, hogy egy példátlan gazdag múlttal és jelennel rendelkező hely. Katolikus lelkipásztori szemmel milyen ez a hely?
Tokajban eleinte kérdezték, hogy hogy érzem magam is. Mondtam, hogy szörnyen jól. Miért? Hát van benne szörnyű is. Mondom, hát lelkiség szempontjából tényleg lehet kifogást emelni, de hát most, hogy elolvastam a Ferenc pápának az élettörténetét, olyan kicsit elnéző lettem én is, mint ahogyan ő ebben a könyvben nagyon is arról tanúskodik, hogy nem kell az embereket olyan könnyen megítélni, mert az Úristen se fog bennünket olyan kegyetlenül ítélni. Tehát azok az egyszerű hozzáállásaik az embereknek, azok is arról tanúskodnak, hogy szeretem én a jó Istent, és bízom benne, hogy még ha nem is érdemlem meg, ő akkor is irgalmazni fog nekem.
Hát azt hiszem, hogy az aranymisédre készülve te is úgy állsz a jó Isten elé, hogy kéred az irgalmát.
Bizony, bizony.
Tokajon kívül van-e egy kis lelkipásztori körzeted a szomszéd településeket is beleértve?
Van, és pedig úgy, mint ahogy a csárdást szoktuk mondani, hogy jobbra kettő, balra kettő, mert jobbra is van két falu, ez egyiket úgy hívják, hogy Tiszaladány, másik mellette Tisza Tardos, a balra pedig ott van Bodrog Keresztúr és Bodrog Kisfalud. 2017-ben megkaptunk egy nagyon nagy ajándékot, hogy a filiába, az persze plébánia volt évszázadok óta, Bodrog Keresztúrban renováltuk a gyönyörű ősi templomot, amelynek a szentélye talán az 1200-as évekből származik. Erre annak idején kaptunk 500 millió forintot, és hát akkor elgondolkodtunk rajta, hogy hát, ó, hát el se fogjuk tudni költeni ezt a pénzt. Aztán kiderült, még 75 millióra szükség lett, árak is emelkedtek, de amilyen szép templom lett, az most csodájára járnak. Mindenki, aki megtudja, azok mind jönnek, mert a Bodrog Keresztúri Szent Kereszt felmagasztalására szentelt templomot, ezt a templomot nagyon, de nagyon szépen megcsináltuk.
Egyszer megnézzük, jó?
Úgy legyen.
Tokajban beszélgettünk Kertész Ferenc plébánossal. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival az Isten által teremtett világról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az Isten által teremtett világról fogunk beszélgetni. Mielőtt hittanóránkhoz hozzákezdenénk, fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsérjétek az Urat a mennyből, dicsérjétek a magasságban. Dicsérjétek angyalai mind, dicsérjétek égi seregek. Dicsérjétek nap és hold, dicsérjétek fénylő csillagok. Dicsérjétek egeknek egei, dicsérjétek minden vizek az ég felett. Dicsérjék az Úr nevét, mert az ő parancsára lettek. Odaállította őket minden időkre, törvény szabott nekik, amely el nem évül. Amen. Isten alkotásai vagyunk, Krisztus Jézusban jót tettekre teremtett minket. Köszönjük meg a mindenható Istennek a csodálatos teremtett világot. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ha azt a kérdést teszem fel, hogy milyen időjárás van ma a lelkedben, akkor mit mondanál erre, Adrián?
Én nekem ma egy szép naposka van a lelkemben, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és boldog vagyok.
Köszönöm. Lilike?
Boldog vagyok, hogy ebbe az iskolába járhatok.
És az időjárási viszonyok közül mihez hasonlítanád a lelkednek az időjárását?
Egy napos időhöz.
Nagyon köszönöm. És végül Erikám?
Ez a nap jó, mert nem is olyan nagyon meleg van, meg jó az időjárás is most.
A lelkedben is?
Igen.
Az én lelkem időjárása jelen pillanatban ilyen viharos, szeles és eső előtt és eső utáni ilyen váltakozó időjárási viszonyok vannak a lelkemben, hiszen rengeteg harc van az életemben, az iskoláért, értetek az osztályokért, az intézménynek a különböző ügyes-bajos dolgai miatt, és ilyenkor addig nem tud a lelkem is napsütésre kelni, amíg ezeket a feladatokat el nem végzem, hogy biztonságban tudhassam a rám bízott intézményt. Folytassuk tovább, mégpedig ha meg akarunk valakit ismerni, igazából felszoktuk neki tenni a kérdést, hogy hol laksz, meg hogy hogyan és kikkel élsz, vagy hogy mi minden van a szobádba, és akkor tudod, amikor ilyen kérdésekre úgy válaszol, akkor egyre jobban és jobban megismered azt az illetőt. Amíg nem beszélgetsz vele, és nem teszel fel neki kérdéseket, akkor talán a folyosón csak egy lány, vagy egy név, akinek tudod a nevét, de úgy nem tudsz róla semmit. Igaz? Amikor valaki azonban bizalmába fogad, és elkezd mesélni neked arról, hogy ő kikkel él együtt, akkor már is közelebb érzed magad hozzá. Kicsit olyan ez, mintha belelátnánk az életébe. És ha megpróbálunk arra a kérdésekre válaszolni, hogy hol és hogyan, akkor először általában azt a települést szoktuk megnevezni, ahol élünk, és utána jönnek a részletek. Ti hogy szoktatok barátkozni egymással, ha így idegen embereket vagy gyerekeket ismertek meg? Milyen témák azok, amiket így először vadidegenként felteszel a másiknak?
Én úgy szoktam barátkozni, hogyha bárhova elutazunk, akkor ahhoz a témához illően elkezdünk beszélgetni, és hogyha közelebb kerülünk egymáshoz, hogy mivel szokott játszani, mi szokott csinálni.
Nagyon jó. Erika, te hogy barátkozol?
Én úgy szoktam barátkozni, hogy elsőnek megkérdezem, hogy hívják, hogy érzi magát, és hogy szeretne barátkozni.
Fontos-e nektek az, hogy legyen közös pont benned és a szimpatikus fél között?
Igen, mindig a közös témát először, azt kell keresni, mind a közös témát.
Nagyon jó. Tehát akkor igaz az, hogy először jön az utca, házszám, ugyanúgy, hogy a levelet is megcímezzük. Persze a házon belül fontos lehet még az emelet is és a lakás is. Aztán a nagyból haladunk a kicsi felé, még elérkezünk ugye egészen belülre. És az nyilván ahhoz idő kell. Vagy manapság mennyire engeditek az, hogy ez a barátság vagy ismerkedés ilyen felgyorsult folyamat legyen? Vagy nem vagytok annyira bizalmasok egymáshoz? Tehát ilyen felszínes kapcsolatok vannak először, vagy te olyan vagy, aki gyorsan közel engedsz magadhoz bárkit?
Én gyorsan közel szoktam magamhoz engedni, mert megbízok benne.
Erika?
Úgy, hogy ha neki is jó, akkor nekem is jó.
Én először csak azokat engedek közelebb magamhoz, akiket régebb óta ismerek.
Én is hamar közel engedek magamhoz mindenkit.
Végül azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen tantárgy kapcsán tanultál már ezekről a dolgokról, és ezeknek az eredetéről tudnál-e mondani valamit ezekkel kapcsolatban? Milyen tantárgy kapcsán tanultál az emberi életről?
Én a hittanban tanultam ezeket.
Uh-huh. A családodról?
Osztályfőnöki órától.
Az iskoládról milyen tantárgyból tanultál?
Én hon és népismeretről tanultam az iskolánkról.
A földrészekről?
Természettudomány tantárgyról.
A világmindenségről?
Biológia órán tanultam.
Akárhonnan van is egy dolog, bárhonnan származik is egy ember, törődést, gondviselést igényel. Ha rosszul bánok az ágyammal, az asztalommal, a szekrényemmel, a játékaimmal, akkor egy idő után használhatatlanná válnak. A szobát ki kell takarítani, a lakást rendbe kell tartani. Sok társasházban képzeljétek el, hogy táblázatban írják be, hogy melyik héten, melyik család sepri fel a lépcsőházat, mossa fel a közös helységeket, kinyírja le a füvet, vagy ki lesz az, aki gondozza a ház előtti kertben a virágokat. Nálatok otthon van erre beosztás, hogy kinek mi a feladata, hogy miről gondoskodik, akár a kertben, akár a szemetes, vagy bármilyen háztartási feladat tekintetében?
Nekünk nincs leírva, de szokott ilyen lenni, hogy én mondjuk sepregetek, testvérem elpakol a nappaliban, utána elpakolja a cipőket.
Nálatok hogy van?
Nincsen leírva, de van ilyen rendszer.
Nálunk sincs leírva, de mindenkinek megvan a maga dolga.
Neked mi a feladatod?
Hát én takarítom, meg segítek a háztartási munkákban.
Erika?
Nekünk sincs leírva, de én a szobákat szoktam megcsinálni, a többit meg anya.
És mi az, amit nem szerettek megcsinálni, az a házi feladat, vagy ház körüli munka? Melyik az?
Nekünk vannak csirkénk, na nekik nagyon nem szeretek enni adni, mert nagyon piszkosod bent, meg néha nekem is szoktak jönni.
Hát én kint a kerti munkákban nem szeretek segíteni.
Porszívózni nem szeretek, mert nagyon hangos, és megfájdult el a fejem.
Én mosogatni nem szeretek.
Hát igen, de ezeket is el kell végezni, ugye? És ha jól bánunk ugye a házunk körüli dolgokkal, akkor az meg öröm nézni, hogy milyen szép rend van, és hogy mennyire jó hazamenni és otthon lenni. És ugyanígy van a világgal is, hogyha jól bánunk a világgal, akár csodákat is láthatunk. Milyen jó belépni egy szépen rendbe tartott otthonba, milyen jól érezzük magunkat egy szép tiszta faluban, milyen jó körbenézni a határba, hogy milyen gyönyörű rend van, amikor le van vágva a lucerna, vagy érzed az illatát a levegőben, vagy látod, ahogy a gólya éppen ott lépked a tarna mentén, és akkor éppen vadászik a békára. Szóval, hogy az embernek a lelkét ilyenkor öröm járja át. És hogyha azt kérdezném meg tőletek, hogy a világnak a megszépítésén és az őrzésén szerintetek kell-e munkálkodnunk nekünk, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, akkor erről mi a véleményetek?
Szerintem igen, nem kéne szemetelni, de hogyha szemetelnek is, akkor össze kell szedni.
Hogyan tudunk még segíteni, hogy ez a teremtett világ még szebb legyen, és hogy ilyen maradjon?
Úgy is tudunk segíteni, hogyha mondjuk valaki eldob valamit, akkor felszedjük utána.
Az energiák kapcsán hogy tudunk takarékosabbak lenni?
Nem pazarlunk, és hogyha valaki nem zárja le csapot, akkor elzárjuk utána. Lekapcsoljuk a villanyt utána.
Aztán még hogyan tudunk még a teremtett világra vigyázni?
Hogyha szelektíven gyűjtjük a hulladékot, nem dobáljuk össze-vissza, hanem szépen abba a kukába tesszük bele, amelyikbe kell.
Így a világ szépségében, megőrzésében mi is esélyt kapunk arra, hogy alkotóvá váljunk. Kézügyességgel, ötlettel, tudással sok mindenre vigyázhatunk, sok mindent létrehozhatunk. Milyen jó egy olyan szobában élni, amit magunkra szabtunk, mennyi lehetőség van arra, hogy egy egyszerű kertben is, hogy valami egészen kivételeset találjunk és valósítsuk meg. és azt szerettem volna tőletek megkérdezni, hogy ha ilyen gyönyörű természeti képeket látnátok, vagy láttok, akkor az alábbi képek közül, ami mondjuk a gyönyörű tengeri állatvilágot mutatja, vagy a sivatagot, vagy a cseppkövet, vagy az őserdőt, vagy egy napfelkeltét, akkor számodra melyik mutatja meg leginkább azt, hogy Isten jelen van a teremtett világ által?
Hogyha egy szép naplementét látok a nagy hegyek között, akkor van jelen Isten.
Hogyha a tengerbe látom halakat úszni, akkor látom, hogy Isten jelen van.
Én mikor látok egy napfelkeltét, akkor azt látom, hogy Isten jelen van.
Gyakran van jó és gyakran rossz napom, néha ijesztő híreket kapunk. Időnként félelmesen borul ránk az éj, bár csak foghatnám kezed, hogy semmitől se félj. Előtted áll és hosszú még az út, ismeretlen messzeségbe fut. Aggódó szívvel kísérnélek így, de csak a dal maradt nekem, semmitől se félj, ne félj. Csillagok fénye vár, hát indulj el bátran az ében. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmitől félj. Sok szép napunk, bizony már egyre jobban fáradunk. Szívemben ott ég, még az ég fény, azért élek és szól a dal, hogy semmitől se félj, ne félj. Csillagok fénye vár, hát indulj el bátran a szíved. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmitől félned. Hidd el, hogy szép a világ, csak észre kell benned a szíved. Kérlek, hiszen szép az ünnöd. Áll is, hosszú még az út, ismeretlen messzeségbe fut. Aggódó szívvel kísérnélek én, de csak a dal marad nekem, semmitől se félj, ne félj. Csillagok fénye vár, hát indulj el bátran a szíved. Angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmitől félned. Hidd el, hogy szép a világ, csak észre kell benned a szíved. Kérlek, kérlek, szép az éved. Csillagok fénye vár, hát indulj el bátran az ében.
angyalok vigyáznak rád, nem kell már semmitől félnek. Hidd el, hogy szép a világ, nézhet el bennem a szívem a világ. Élek itt nekem, élek itt nekem. Szép az élet.
A Biblia azt tanítja, hogy vala a világ a semmiből lett. Ez a furcsa kifejezés arra utal, hogy a kezdet kezdetén nem egy már létező dologból alakult ki ilyen-olyan módon valami más, a hatalmas univerzum, amelynek mi is részei vagyunk, Isten terve és akarata szerint született meg. Ő adta és gondolta el a törvényeket, amelyeknek megfelelően a világ létezik, fejlődik, él. Mi a mi feladatunk?
A mi feladatunk az embereknek, hogy nem tudunk semmit teremteni, a készen talált dolgokat alakítjuk át a megszerzett képességeink segítségével. Alkotó munkánk által növekedhet a jóság, több lehet a szépség. A világ így egyre otthonosabbá válhat.
Ha azonban oktalanul élünk és felelőtlenül alakítjuk a világunkat, akkor a dolgok elvesztik a szépségüket, és egyre kevésbé érezhetjük magunkat otthon benne. Az Atya, az Isten, a mindenható megteremti az életet és gondoskodik is arról, amit létrehozott. A Szentírás első lapjain azonban azt látjuk, hogy Isten nem egy minden szempontból kész és befejezett világot adott nekünk. Ádámnak és Évának gondoznia kellett az Édenkertet, ugye tudjátok? Aztán Erika, mi volt még, ami történt a Bibliában?
Gyermekei Káin és Ábel földművelés és pásztorkodás állattartás révein vették át ezt a feladatot. Később az emberek már városokat építettek, egyre bonyolultabb eszközöket alkottak. Az emberek találékonyságát, tehetségét maga Isten is felhasználja. Azt akarta, hogy a világ, amelyben élünk, ne egyszerűen az ő saját és érinthetetlen teremtése, hanem Isten és ember közös alkotása legyen.
Ez egy olyan izgalmas és fordulatos történet, amit együtt írunk meg, hiszen az Isten adott nekünk értelmet, és mi ezt az értelmünket arra használjuk, hogy ugye a teremtett világban mi szebbé és jobbá tegyük, és így vagyunk mi az Istennek a munkatársai a teremtésben. Képzeljétek el, hogy az, hogy az Isten, amit teremtünk, az azt jelenti, hogy az általunk ismert világot ő hívta létre a semmiből. Amit megteremtett, azt a saját bölcsessége és jósága okán formálta olyanná, amilyen. Az ő szándékából fakadnak a világ mindenség törvényei, amelyeket a természettudósok vizsgálnak, s az ő akarata, hogy egy ilyen szép, gyönyörű, gyönyörködtető világ legyen mindannyiunk számára. Vannak azonban emberek, akiknek vannak nyilván rossz alkotásai is. Mik lehetnek azok, hogy valaki rosszat is tesz itt a világgal? Van olyan szerintetek?
Persze, hogy van. Például, amikor kirabolnak egy boltot, vagy megölnek valakit.
Amikor valamit elrontanak az alkotások közül az ember, mondjuk tönkretesz egy, nem tudom, kitépi a paradicsomot a földből, akkor azt vajon fel tudjuk mi használni még valamire, hogyha már egy másik embertársunk mondjuk kitépte így a földből a paradicsomot, és még ott van zölden rajta a termés?
De tudjuk még használni.
Mi ötletetek van abból? Mit tudunk még egy zöld paradicsomból?
Savanyúságot tudunk készíteni belőle.
Van. És hogy látod, hogy nagyon sokszor van úgy, hogy nem mondunk le arról, amikor valami nem úgy sikerül, hanem mondjuk biztos volt már olyan, hogy anya főzött egy levest,
és abban valami nem úgy sikerült, igaz? És akkor megpróbálta kijavítani. Vagy úgy tudom, Adrián, hogy a te szüleid szoktak tortát készíteni. Hát láttál-e már olyat, hogy valami nem úgy sikerült? Akkor mit csináltak anyáik? Nem dobták ki, gondolom, a tortát.
Igen, nem dobták ki. Akkor megfogták, csináltak egy újat, és másodjára már sikerült.
És mit csináltak a réginek az alapanyagaival?
Vagy mi megettük, vagy odaadtuk a szomszédunknak, vagy mamáméknak.
Tehát megpróbáljuk, hogy mondjam, kijavítani azt, hogyha valami nem úgy sikerül, és higgyétek el, hogy a Jóisten is nagyon türelmes hozzánk, hogyha valami olyan dolog történik, amit nem úgy sikerült nekünk, mivel mi emberek vagyunk csak, és korlátozottak a lehetőségeink, vagy valamit nem tudunk, akkor a Jóisten abba ad nekünk segítséget, hogy azt kérjünk másik embertől jó tanácsot, hogy meg tudjuk tanulni, vagy jobbá tudjuk tenni. Ez mi múlik szerintetek? Tehát, hogyha van jó akaratod, és meg szeretnéd tenni azt a dolgot, de nem sikerül, az szerintetek elég ahhoz, hogy az Isten lássa, hogy te jót akartál?
Igen.
Igen, elég, ugye? Mitől függ ez, hogy mondjuk, hogyha te szépséget kaptál az Istentől, akkor te azt kaptad. De ha valaki okosságot kapott és értelmet kapott, akkor azzal dicsőíti az Istent, érted? Ha valaki szépen tud énekelni, akkor az éneklésével dicsőíti az Istent, hogy mindannyiunknak a Jóisten más-más talentumot adott, más-más képességet. Most én választottam legalább 50 gyerek közül titeket, hármótokat, hogy gyertek át velem, és készítsük el ezt a felvételt. És ugye én az alapján választottalak ki benneteket, talentumotok alapján, hogy szépen tudtok beszélni, meg tudtok nyilvánulni, nagyon okosan, ügyesen válaszoltok a tanárnéni kérdéseire, és én se ismertem a képességeiteket. De a Jóisten adta nektek ezt a talentumot, ezt a képességet, ajándékot, hogy akkor még jobban fel tudjuk használni, hogy itt látod a Krisztus örömhírének, az evangéliumnak a hirdetői lehessetek ti is a Szent István Rádió hullámain keresztül. És hogy így beszélgethessünk a Jóistenről, és arról, hogy ugye ezáltal minél több gyerek megismerje azt, hogy milyen jó kereszténynek lenni, Krisztushoz tartozni, és hát ha majd ők is egyszer igent mondanak arra, hogy Jézus tanítványai legyenek. Tehát ez ilyen evangelizációs munka, amihez Beti bekapcsolódtatok, és ugye a Jóistennek köszönhetjük, hogy nektek van ilyen képességetek, hogy ezáltal is tudjátok őt hirdetni a gyerekek és a hallgatók felé. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy így társaim lettetek ebben a feladatban és ebben a küldetésben, és még azt szerettem volna megkérdezni tőletek így a hittanóránk végén, hogyha el kellene gondolni azt, hogy hogyan tudsz te az Isten munkatársa lenni, és akkor most elmondtam, hogy azáltal, hogy segítesz nekem abban, hogy az evangéliumot így a rádió hullámain keresztül hirdessük, akkor még milyen feladatok vannak, ami által te Isten munkatársa tudsz lenni?
Szebbé és otthonosabbá teszem az osztálytermünket.
Egy bajban lévő barátomnak segítek, tanácsot adok.
Megjavítok valamit, ami elromlott, amiről már mindenki lemondott, s legszívesebben a szemétbe dobna.
Ennek a világnak tehát a törvényei közé tartozik a változás, az alakulás. Az ősrobbanás után alakul ki a csillag és a bolygórendszer sokasága, benne a föld, megjelenik az élet, amely szintén maga a törvényszerűségeinek megfelelően fejlődik. Isten gondot visel erre a világra, és mindannyiunkat meghív arra, hogy munkatársai legyünk. Kérjük a mindenható Istent, hogy adjon nekünk sok-sok erőt és értelmet ahhoz, hogy hirdetni tudjuk őt minden nép és nemzet előtt. Hittanóránk végén pedig azzal a fohásszal fejezzük be az órát, hogy azt kérjük az Istentől, és azt hisszük és valljuk, hogy szeretlek, Uram, erősségem, kívánlak téged hirdetni a népek és a nemzetek előtt, és te adj nekem olyan értelmet, és adj a szánkra olyan gondolatokat, amivel a te dicsőségedet hirdethetjük.
Köszönjük neked a teremtett világot, köszönjük a csodás növényeket és állatokat, amelyeket ránk bíztál, és add, hogy mi jó gazdái lehessünk a ránk bízott környezetnek, jobban odafigyeljünk és vigyázzunk a településünkre, ahol élünk, szeressük az iskolánkat körülvevő udvart, gondozzuk a kiskertet, vigyázzunk a szobanövényekre, szeressük az állatainkat, és gondoskodjunk arról, hogy egy élhető, szebb világban élhessünk. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható, jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Agycét és értelmet egész életemben, Teremtő Istenem. Agycét és értelmet egész életemben, Teremtő mának és az eljövendő napnak, ami boldoggá tett, vagy boldogságot hoz, mindannak, ami fáj, vagy fájni fog. Adj célt és értelmet egész életemben, Teremtő Istenem. Adj célt és értelmet egész életemben, Teremtő Istenem. Az éjszakának és a fénynek, a kiáltásnak és a csendnek, az elbukásnak s a győzelemnek, a némaságnak és a könnek. Adj célt és értelmet egész életemben, Teremtő Istenem. Adj célt és értelmet egész életemben, Teremtő Istenem.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!